Ez itt a Pozsonyi Podcast 57. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. TREP néven indított független színházi platformot egy magyar fiatalokból álló társaság Pozsonyban. Céljuk a szabad kísérletezés és a szlovák és a magyar színházi tér közötti közeledés elősegítése. A TREP két alapítójával, Csikmek Katival és Hégli Bencével beszélgetünk a Pozsonyi Podcast mai adásában. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Szia, jó napot kívánok!
Mi köszönjük a meghívást!
A társulatotok első előadásának az Ádám Almái című dán filmdrámát választottátok, amely egy elég komoly filozófiai kérdéseket feszegető mű. Miért pont erre az alkotásra esett a választásotok, Bence?
Hát ez az egész úgy indult, hogy öten a... nem tudom, neveket soroljam a végig, de hát színész hallgatók, a magyar ajkú színész hallgatók a Vösömőről összeültünk, és szerettünk volna együtt dolgozni, mi ugye először a Hamlet, amit Komáromban mutattunk be, ott dolgoztunk együtt, és az ötlet valahogy közösen megfogant, hogy szeretnénk tovább együtt dolgozni, lehetőleg Pozsonyban, és lehetőleg magyarul és szlovákul is, és elkezdtünk azon gondolkozni, hogy kivel dolgoznánk szívesen, ki az a rendező, dramaturg, vagy bárki olyan színház közeli, vagy színház csináló, akivel mi szívesen megpróbálnánk valamit létrehozni. Így a választásunk Rédli Károlyra jutott, aki szintén pár éve végezte el a VSMU-t, és vele közösen kezdtünk el agyalni azon, hogy milyen darabot csináljunk közösen, és jöttek az ötletek, alapvetően a csapat létszáma határolta be talán leginkább, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. Így a karantén alatt csináltunk pár Zoom hívást, és ezeken arról beszélgettünk, hogy kit mit érdekel, és aztán Karcsi dobálta nekünk a darabokat, hogy ő mivel szeretne szívesen foglalkozni, vagy mik azok a témák, amik őt foglalkoztatja, és akkor így elolvastunk közösen egy 5-6 darabot, és majd csináltunk egy nagyon demokratikus szavazást, ahol szinte abszolút egyértelmű volt, hogy mindenki az Ádám Almáit szeretné, vagy az hozzá a legközelebb. Egyrésztről azt gondolom, hogy a humora miatt, tehát hogy szerettünk volna egy olyan valahol könnyed előadást, egy jó hangulatú előadást, ami pedig másrésztről pedig foglalkozik nehezebb vagy komolyabb témákkal is.
Igen, még nem soroltad fel a neveket, de Katitól kérdezem akkor, hogy igazából akkor kik alkotják ezt a csapatot, miféle személyiségekből állt össze ez a társulat?
Igen, hát ez a csapat, ez alapvetően, ez 5 ember volt, és aztán adottam én hozzá. Uh-huh. Ez ők ugye a Bence, aki itt ül, a Hégli Bence, Katona Eszter, Melecski Kristóf, Hosztomszki Fanni és a Szebellai Dani. Ők együtt dolgoztak, mint színészek a Hamletben, és aztán, mikor az Ádám Almái már így megfogalmazódott, akkor beszálltam én is, és de én akkor még nem voltam a színművészeti hallgatója, én most vagyok ott elsős, és így vagyunk, tehát 5 színész, és én most dramaturg hallgató vagyok. Uh-huh. De hát még igazából most kezdek csak bele. Igen.
Hát szükségünk volt egy olyan emberre, aki mindenhez ért, és így hívtuk meg a Katit, aki rendezőasszisztens, menedzselte az egész projektet, feliratozta, tehát egy nagyon sokoldalú munkát végzett a projektben.
Hát az minden csapatban, hogyha van valaki, aki mindenhez ért nyilván. Mindannyian magyar közegből jöttök ebben a csapatban?
Igen, azt hiszem, hogy mindannyian alapvetően, hát Fanninak apukája az ő cseh, de azért nagy rész, ő is teszem magáról azt mondaná valószínűleg, hogy ő is magyar közegben nőtt föl.
Meg az szerintem sokat elárul, hogy mi az egyetem előtt ismertük egymást, tehát különböző, nem tudom, jókai napok, karvai színjátszótábor, tehát ezekben a körökben mozogtunk mindannyian, és és az egyetem alatt is megmaradt a jó viszony, ami sok-sok szlovák diáknak fura, hogy, vagy azt gondolják, hogy mi azért barátkozunk, mert
magyarok vagyunk,
csak ez egyel. Tehát, hogy ez nem teljesen igaz.
Meg szerintem az hozzátesz nagyon ehhez a csapathoz, hogy nem, hogy alapvetően nem iskolai környezetbe jött létre, hanem inkább táborok, meg szóval szabadidős tevékenység alatt kovácsolódtunk össze, és az iskolában meg már csak ez egy szerencsés összeesés, hogy egy iskolába járunk tulajdonképpen.
És számotokra nem jelentett problémát, vagy nem jelent problémát a szlovák közegben való boldogulás? Így, tehát, hogy a szlovák egyetemen, miközben magyar közegből érkeztek, milyen volt ez az áttállás, hogy ezt hogyan élitek meg?
Hát én azért tudok szlovákul, ezt úgyhogy alapvetően jól beszélem ezt a nyelvet, de most én nagyon tapasztalom, mert én most vagyok itt elsős, és azért ez hirtelen ez azért sok, főleg azért, mert a dramaturg szakon elvárás, hogy az ember ne csak jól beszélje ezt a nyelvet, hanem anyanyelvi szinten is úgy bánjon vele, hogy a sajátjával. Úgyhogy nekem ez azért okoz nehézséget, de hát ez abszolút fejleszthető, és hát rajta vagyok, hogy ezt fejlesztem. És az, hogy az ember napi szinten szlovák környezetben van, az rettenetesen sokat számít.
Uh-huh. Bence?
Én esetleg tehát a színész hallgatói oldalról, tehát hogy sokszor megkaptuk a kérdést, akár felvételin, akár később tanároktól, diákoktól, hogy nekünk mégis mi az elképzelésünk, tehát hogy szeretnénk-e a két prózai magyar nyelvű színházban dolgozni Szlovákiában, tehát a Kassai Tália és a Komáromi Jókai Színházban, vagy szeretnénk Magyarországon színházat csinálni, vagy pedig szlovákul. És ezt általában úgy teszik föl, hogy ez egy eldöntendő kérdés, amit nekünk minél hamarabb meg kell válaszolni saját magunknak, és aszerint cselekedni. Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból, meg ahogy látom az ismerőseimet ebben a szférában, hogy mindenkinek célja, vagy hogy hát szeretne mindkét nyelven dolgozni a jövőben, ami egy nagyon megterhelő munka, tehát hogy el kell sajátítani kitűnően mind a két nyelvet úgy, hogy a színpadon megállja a helyét, és valahol ez maga a trapnek az ötlete is innen indult, hogy mi szeretnénk magyarul és szlovákul is játszani, és nem szeretnénk magunkat belekényszeríteni egy ilyen választásba 18-20 évesen, hogy akkor döntsük el, hogy a következő jobb esetben, ha összejön, akkor a következő 50 évünket hol fogjuk eltölteni.
Szerintetek mennyi tud egymásról egyébként a szlovák és a magyar művészeti szcéna, milyenek az átjárások, milyenek a kapcsolatok a kettő között? Kati, hogy látod ezt?
Hát akikkel a legközelebbi kapcsolatban vagyok, azok az osztálytársaim, akik azt kell mondjam, hogy művelt színházba járó emberek, 20 év körüliek, és ők szinte nagyon keveset tudnak róla. Olyan neveket ismernek, olyan magyar neveket ismernek, akik európai szinten elismertek. Uh-huh. Például tudják, hogy ki az a Mundruczó Kornél. Uh-huh. De nem tudom, hogy azt valószínűleg nem tudják, hogy most mit játszanak Komáromba. Pont, de mondjuk nem tudom, Bence, nálatok lehet, hogy máshogy van, mert ti meg úgy vagytok velük kapcsolatban, hogyha ti ott játszatok, akkor azért ők rajtatok keresztül tudják.
Hát valahol fönnáll az, hogy a dramaturg és a rendező szakét sokkal olvasottabb fölkészültséget igényel még a felvételinél, és ezáltal tudom, hogy nálunk ugyanúgy, ahogy én sem annyira ismertem például a szlovák színházi szcénát, mikor jelentkeztem, tehát nekem az egy programpont volt a felkészülésnél, hogy
öt szlovák rendezőt megtanulni ez
szlovák rendezőket, szlovák színházakat, szlovák színészeket, 50 fölött, 50 alatt, tehát hogy ezt tudtuk, hogy követelmény, és valahol érthető követelmény, hogyha valaki szeretne szlovákul színházat tanulni, akkor feltételezzük azt, hogy őt ez érdekli, és ha feltételezzük, hogy érdekli, akkor ismeri. És de hogy a szlovákok mennyire követik a magyart, ez szerintem elenyésző, vagy hát nagyon kevés. Minél tapasztaltabb, tehát hogy a tanároknál az azért látszik, hogy a fontos, vagy épp, hogy megosztó személyiségeket azért ismerik.
Meg azt akartam még hozzátenni, hogy írókat és drámaírókat azért azt ismernek, és nagyon érdeklődnek is irántuk, és abszolút mindig rákérdeznek, hogy mi új most a szcénán, mi van most, és Pintér Bélát ismerik, Eszterházit ismerik, de gondolom ezt azért is, mert például az SND volt is a programjukon Eszterházi is, meg Pintér Béla most lesz, úgyhogy emiatt talán.
És nektek mi tulajdonképpen a célotok? Tehát, hogy azt szeretnétek, hogyha ti például szlovákul fogtok játszani, akkor a szlovák közönséget be tudjátok hozni az előadásotokra ezáltal, és valahogy valamiféle magyar kulturális elemekkel is megismertetni őket, vagy hogy néz ki ez a koncepció, Bence?
Tehát, hogy maga az ötlet az egy nagyon-nagyon naív elképzelés, tehát, hogy 10 éves gyerekek szeretnének játszani, és bármilyen nyelven, csak szeretnének színházat csinálni. Ez innen indult, és valahogy eljutottunk oda, hogy igen, ezt át kell nekünk is gondolni, hogy mi is végül is a célunk, vagy mi az, amit el szeretnénk kérni. És valahogy, amit szerintem nálam okosabb emberek biztos jobban el tudnának mondani, de hogy én érzek különbséget a szlovák színházi szcéna és a magyar színházi szcéna vagy szféra között, tehát ahogy a diákok látják az egész mesterséget, ahogy egy színháznak a funkciójáról beszélnek, Magyarországon végzett szakemberek, vagy szlovák szakemberek, tehát hogy itt érződnek különbségek, vannak különböző trendek egyik vagy a másik oldalon.
És ezek a fő különbségek szerinted?
Hát az én véleményem szerint Szlovákiában sokkal nagyobb szükség van az embereket becsalogatni magába a színházba, mint intézménybe. Tehát, hogy Magyarországon azért főleg Budapesten, tehát, hogy egy csomó alternatív színházban, független társulatok, nem tudom hányszor több kőszínház, mint Pozsonyba, és például már csak maga a drámapedagógia Magyarországon egy létező forma, egy szakma lehet tanulni egyetemen, míg itt nagyon gyerekcipőben jár egyenlőre, és valahogy mi ezt keressük, azt is, hogy olyan előadást tudjunk létrehozni, ami teljes értékű tud lenni mind a két nemzetiségű, vagy mind a két nyelven beszélő, vagy így az egyik vagy a másik nyelven beszélő embereknek. Ezt azt gondolom, hogy most valaminek az elején vagyunk, és keressük azt a formát, mert egyenlőre, amit mi tudunk csinálni, megcsinálni egy nyelven előadást, amihez készíteni feliratot, de nem szeretnénk, hogy végérvényesen az egyik csoport csak olvasni járjon be a színházba.
Mégis csak felmerül azért az a kérdés is, hogyha így a szlovák-magyar kapcsolatok bekerülnek ebbe az egész ügybe, hogy tematikailag szándékoztok-e valahogy ezzel foglalkozni, tehát hogy a szlovák-magyar kapcsolatoknak a témájával akartok-e bármilyen formában foglalkozni?
Hát most készülünk egy következő előadásra, és ez egy drámapedagógiai előadás lesz, és ebben mindenképp szó lesz erről is, mert az alapvető témája az, hogy a fiatalok alakítják el saját társadalmukat, amiben élnek, vállalnak-e felelősséget benne, és mi úgy tudunk, mert ez egy drámapedagógiai előadásban azért inkább szólalunk meg szerepből is, de szólalunk meg a saját énünkből is, és mi ebből nyilván azt tudjuk elmondani, hogy mi, mint magyar ajkú emberek, tehát hogy egyrészt felelősséget kell vállalnunk abban, hogy a szlovák társadalom és a politika hogyan alakul, de másrészt van egy másik ország, amit érezzünk magunkénak, ne érezzünk magunkénak, mennyire szólhatunk bele, mennyire nem szólhatunk bele, van-e jogunk, van-e kötelességünk, de nem akarjuk, hogy ez csak erről szóljon, nem akarjuk, hogy a magyar kérdés boncolgassa csak, hanem ez igazából ez árnyalja, ezt a társadalmi felelősségvállalás témáját, ez árnyalja, hiszen mi ebben élünk, tehát mi ezt a perspektívát tudjuk megmutatni.
És egyébként mit gondolsz arról, hogy most akkor, hogy ha maradunk nálad, hogy mennyire tudatosan viszonyulnak ehhez a kérdéshez a szlovákiai magyar fiatalok például, tehát hogy konkrétan a saját pozíciójuknak a kérdéséhez, a saját szlovákiai magyar identitásukhoz. Gondolom, hogy kell egy valamiféle hipotézis, amikor például egy ilyen projektet terveztek.
Igen, kell hipotézis, ezt a hipotézist mi mindenképp szakanyagok alapján szeretnénk meghozni, szociológiai kutatások és analízisek alapján, amik egyelőre nekem nem állnak birtokomba, de
mindenképp az a... És a megérzéseid, azok is azért ilyenkor közrejátszanak, tehát hogy még a véleményed is például érdekel, hogy te hogy látod ezt, mint egy dramaturg hallgató?
Én a saját közegemet úgy érzékelem, hogy a mai fiatalok, azt gondolom én, hogy egyre kevésbé határozzák meg magukat nemzetiségi alapon. De biztos rengeteg csoport van, akit én nem ismerek, és nem beszélek velük napi szinten, de azt hiszem, hogy ez azt nem lehet mondani, hogy nem kihalóban van, hanem egyre kevésbé talán meghatározó a nemzetiség. Vagy hát ez egy olyan megfoghatatlan fogalom, és nincs benne egy papírunkba se, nincs hova leírva, és ezt mindenki magáról mondja ki, vagy nem mondja ki. És igen.
Vagy épp, hogy mások valahogy definiálják azt az adott embert, és azt gondolom, hogy ez mind közös a magyar ajkú diákokban a Vösömön, hogy valahol mi szeretnénk bizonyítani azt, hogy nem szeretném, hogy engem az definiáljon az iskolán, hogy én magyar vagyok.
Igen, de pedig lehet, hogy nyilván, hogy azt mondanánk magunkról valahol, hogy igen, ez vagyok, de hogyha csak ez egyetlen jelző, amit használnak az emberre, akkor kezd tőle egy picit eltávolodni, vagy nem csak ez alapján behatárolni önmagát.
A ti generációtok azért már nem annyira biztos, hogy ilyen élénken emlékszik a Metscher és a Szlota korszakra. A Metscher korszakra biztosan nem, a Szlota korszakra se túl élénken valószínűleg. De szerintetek milyen irányba tartanak a szlovák-magyar kapcsolatok? Tehát, hogy azt ti, hogy élitek meg ezeknek a kapcsolatoknak az alakulását, fejlődését, azt, hogy van-e társadalmi feszültség ebben a kérdésben, és hogyha van, akkor merre felé tart ez a feszültség? Bence, hogy látod ezt?
Én valahogy azt érzem, hogy ezek a fajta, vagy a feszültség, tehát az mindig abból a tudatlanságból adódik, hogy az egyik másik közeg nagyon-nagyon keveset tud a másikról. És ezt nem kell valahogy szerintem erőltetni és barátkozni és összeborulni és valahogy olyan akciókat létrehozni, ahol veregetjük majd egymás vállát, hogy de jó barátok vagyunk. Igazából csak minél többet tudunk az adott kultúráról, az adott emberekről, akkor rájövünk szépen lassan, hogy azon kívül, hogy más nyelven ismertük meg a világot, más nyelven tanultuk meg az első tárgyakat, és más nyelven szóltunk anyánkhoz 2 évesen vagy 3 évesen, azon kívül nagy különbség köztünk nincsen. És én azt gondolom, hogy ezt az iskolában is tapasztalhatjuk, akár akkor is, amikor magyar anyanyelvű diákok fölköltöznek Pozsonyba, tehát hogy van egy ilyen képe az embernek, akár a Pozsony nagyvárosról, tehát hogy meg hall mindenféle történeteket otthon, hogy mi zajlik itt, és saját tapasztalatból aztán ő el tudja dönteni, hogy neki ez tetszik-e vagy nem.
Beszéltünk erről a drámapedagógiáról, illetve hát ahonnan indultunk, az Ádám Almái, ami szintén egy olyan dolog, aminek vannak közéleti vonatkozásai. Mennyire fontos számotokra az, hogy a színház az közéletről is szóljon, hogy tematizálja a közéletet is? Kati, hogy látod ezt?
Mindenképp a trapnek azért is fontos, mert az, hogy mi két színházi kultúrát közelíteni szeretnénk egymásra, tehát az arról szól, hogy két kultúrát és két társadalmi fölfogást, vagy két kultúrát, itt tudom, az a kultúra a legátfogóbb szóra, és ez nem csak a nyelvről szól. Ha csak a nyelvről szólna, akkor tulajdonképpen semmi más nem kéne csinálni, csak magyar előadásokat játszani szlovák felirattal. de hogy mi azon vagyunk, hogy ezt fejlesszük, és ezen gondolkodunk, hogy ez hogy lehetne tovább, hogy lehetne csinálni. És ez a készülő előadásunk, ez ha nem is úgy foglalkozik közélettel, hogy erőltetetten aktualizál, vagy hogy mit tudom én, hanem olyan kérdéseket tesz fel, ami majd az aktuális politikában aztán felhasználható egy embernek, hogy aki el akarja dönteni, hogy most beleavatkozzak, ne avatkozzak bele, szavazzak, ne szavazzak, otthon maradjak, vagy csináljak valamit.
És valahol tett, hogy szokás mondani, hogy a színház a nyilvánosság művészete, de az, ami mind a két szférában megjelenik, tehát hogy a kultúrát és a színházat, mint olyat, vagy de bármilyen másik művészeti ágat propagandára használnak, tehát hogy ez az, ami nekem nagyon idegen és visszataszító, és már láttunk egy-két dolgot, amit így kisajátított magának egy politikai rendszer, vagy bármi más, egy ideológia, és valahogy megtartani azt az egyensúlyt, hogy igen, a színháznak muszáj reflektálnia a közéletre, vagy hát az aktuális történésekre.
Uh-huh. Igen, hogyha már itt tartunk az ideológiáknál, amelyek kisajátítanak bizonyos művészeti ágakat, ugye az elmúlt időszaknak, az elmúlt egy-két évnek az egyik legforróbb közéleti ügye, ami a színházakat érintette a Magyarországon, illetve hát gyakorlatilag az egész régióban is, az az SFE ügy volt. Ti ezt hogyan éltétek meg fiatal színi növendékekként? Szerintetek megosztotta inkább ez az ügy a fiatal színész növendékeket, a fiatal magyar színész növendékeket, vagy egységesítette? Bence, hogy látod?
Hát nagyon, ezeket az információkat legalábbis én csak mind más kézből tudom, tehát hogy hírportálokon olvasni, esetleg valamilyen történetek során, tehát hogy Magyarországon lakó ismerősök, diákok által uh-huh. prezentálva. De én arra emlékszek, hogy amikor mi ott még elég frissen az egyetemen kerestük magunkat, hogy szeretnénk ezt egyáltalán csinálni, és hogy mi nekünk, és egyszer csak jön egy ilyen hír, hogy azon az egyetemen, ami egy nekem legalábbis egy potenciális célom volt, akár az Erasmus keretein belül ott tanulni egy fél évet, vagy egy évet, egyszer csak megszűnik abban a formában, amit én ismerek, és innentől kezdve az egész kép, ami a fejemben él, azokkal a nevekkel, azokkal a tanárokkal és diákokkal egyszer csak összeomlik. És azt gondolom, hogy valahol engem is sértett az, hogy nekem elvették valamilyen szinten azt a lehetőséget, hogy én abba az iskolában, amit nagyra tartok, és szerettem, vagy kíváncsiságból szerettem volna kipróbálni, ezt tőlem valamilyen szinten elvették.
Uh-huh. Jól emlékszem, hogy a pozsonyi magyar színész növendékek ki is álltak az SFE szabadsága mellett? Volt egy ilyen kiállás, ugye?
Én még akkor nem tanultam uh-huh. ott, de igen, erre tisztán emlékszem, hogy megfogalmaztatok ilyet, igen.
Hát igazából nem, tehát hogy itt ott állunk, és szeretnénk, hogy a mi iskolánkon ilyen ne történhessen uh-huh. meg, szeretnénk azt, hogy ez más iskolában se történhessen meg, és az embernek nincs nagyon eszköze, így más nagyon nem marad, mint szolidaritást nyilvánítani.
Azoknak se volt sok eszközük, akik ott voltak, nem, és nekünk innen hát nagyon kevés, igen.
Uh-huh. Kati, egyébként azt hogyan lehet, hogy a szlovákiai-magyar színházak és a szakma hogyan állt ehhez az ügyhöz? Tudtak szolidaritást vállalni, tehát hogy megtették azt, ami egy ilyen helyzetben elvárható, vagy nem? Hogyan láttad ezt?
Nem akarok hazudni, de én nem emlékszek egy nagy szolidaritás nyilvánításra. Nem tudom, te, Bence, emlékszel-e valamire?
Azt úgy emlékszek, hogy a VSMU az kiadott egy közleményt, amiben támogatja a diákokat, akik felszólaltak, de ez...
De a szlovákiai-magyar színházak, hogy tudod, ezt nem tudom.
Nem, én sem emlékszek különösebb fajta kiállásra. tehát hogy azt tudom, hogy sok szlovák szakembernek, tehát hogy tőlünk kérték az információt. Tehát azzal, hogy nem beszélik a nyelvet, akkor mi különböző híreket fordítottunk konyhai szlovákra, hogy valahogy ezek a hírek, amik volt egy-két cikk, ami megjelent angolul, de ezen kívül valahogy tőlünk várták azt, hogy tolmácsoljuk, hogy mik az aktuális történések.
Azt hogy látjátok, hogy milyen hatással lesz ez az ügy a magyarországi színészképzésre, akár közép vagy hosszabb távon, Kati?
Hát én ott voltam, amikor ez zajlott, Pesten tanultam az alatt, az idő alatt, és emlékszem arra, hogy amikor zajlottak a következő fölvételik, hát én nem tudom, hogy milyen hatással ez, de az egyelőre látható, hogy nagyon kevesen vannak az új egyetemen, ami hát a túltelített szakma miatt lehet, hogy jó, de nyilván az, hogy népszerűtlen, az tény, és az, hogy az SZFE Egyesülettel mi lesz, azt én nem tudom, erről nincsenek információim, de ott is zajlik valamilyen képzés, csak hát nem államiak támogatott, tehát mindenki befizeti, és erre gondolom nincs csak mindenkinek lehetősége, de vannak ott kurzusok, szóval mindig van valami kiút nyilván, de hát ez már nem ugyanaz.
És akkor, hogy még egy vidámabb témával zárjuk ezt a beszélgetést. A társulatotokat jelölték nemrégiben a Highlights of Hungary díjra, ami egy ilyen non-profit jellegű közösségi projekteket díjazó program. Éppen most jár le a napokban a szavazási lehetőség ezen a programon belül. Hogyan kerültetek bele ebbe az egész történetbe, és mivel jár egy ilyen kitüntetés? Hogyha megkapjátok, vagy egyáltalán az, hogy ugye jelölve vagytok?
Hát ez számunkra nagy meglepetés volt, hogy jelöltek bennünket. Úgy hívják azt, aki jelölt minket, ő a nagykövetünk, mert ez úgy működik az Highlights of Hungary, hogy van, nem tudom, 10 nagykövetük van, akik nem tudom, elismert emberek, vagy de nagyon különböző szférákból vannak összeválogatva, és a Trellai Levente ő jelölt bennünket, aki a Telep Galériának, budapesti Telep Galériának a vezetője, és egyszer csak kaptunk egy igazából, amiket nagyon tényleg meglepett, kaptunk egy e-mailt, hogy Trellai Levente bennünket jelölt, mert úgy gondolja, hogy ez a kezdeményezés, ez kiemelendő. És akkor aztán tulajdonképpen ez úgy működik, hogy ők egy platformot biztosítanak arra, hogy mi reklámozzuk magunkat, és szavazatokat gyűjtsünk, és a közönség szavazás alapján aztán pénzbeli utalomba lehet részesülni, meg van azt hiszem egy nagyköveti díj is. Igen, és hát sajnos holnap zárul a szavazás, szóval akik ezt hallgatják, talán nem tudnak szavazni, de...
Igazából nekünk az egészben az volt a meglepő, hogy ebből, amit már említettem, elég naív ötletből, szorgalmi feladat végül is valahol, egyszer csak azt látjuk, hogy különböző emberek, akár szlovákok Szlovákiából, szlovákok, és hogy magyarok Szlovákiából, és magyarországiak, Valahogy tetszik nekik az ötlet, és ők is szorgalmazzák, és nekünk ez egy hatalmas meglepetés volt, hogy ilyen jól fogadják, és az a sok támogató, akik mögénk beállt, és az a rengeteg háttérember, aki akár az Ádám Almáin dolgozott velünk, aki még sajnos a műsorfüzetben sem tudunk föltüntetni minden nevet, de hogy rettentő sok pozitív visszajelzés van, és igen, buzdítás.
Igen, és sok olyan van, ami nem látható, és ez a Highlights of Hungary, ez eléggé olyan, hogy folyamatosan mindenhol ott van a nevünk, meg mit tudom, hogy biztosítanak teret, és...
A fődíj, azt hiszem, az jár pénzjutalommal is, ami nekünk is jól jönne persze, igen, de már csak az a megmutatkozási felület, amit biztosít a Highlights of Hungary, ez már nekünk
mindenképpen szorítunk ahhoz, hogy ez jól süljön el, és akkor még azt kérdezem a végén, hogy hol és mikor találkozhat veletek a közönség, aki kíváncsi lenne a tereppere.
Legközelebb a navcsivnyik.online-on az Ádám Almáit fogjuk vetíteni valamikor márciusban, ha minden rendben lesz, ott magyarul szlovák felirattal, tehát ez a legközelebbi időpont, és amint a korlátozások engedik, akkor szeretnénk ennek egy pozsonyi bemutatót is, és majd tovább utaztatni az előadást, ahova lehet.
A Trap Társulat két alapító tagjával, Hégli Bencével és Csikmán Katival beszélgettünk a pozsonyi podcastban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk a stúdióban.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Én Szalai Zoltán vagyok, kövessetek bennünket továbbra is a Spotify-on és a Facebookon, olvassátok a Gyennyik End, és kövessétek a Gyennyik End magyar rovatát is, amelyből hamarosan önálló magyar portálunk fog kinőni. Sziasztok!